Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Fölséges úr, Árpád hadának istene, nézz alá csillagtrónusodról, könyörgő szolgádra. Kinek ajkáról millióknak imája szól, eget kárpítja felé, magasztalón áldva minden hatóságodnak munkás erejét. Istenem, fölöttem napod ég, térdem alatt elhullott vitéz testvéreimnek csontjai nyugosznak, fejem fölött kék az ég, lábam alatt pirossá lett a föld, ősapáink unokáinak szentvére által. Csak hadd égjen napot teremtő sugara, hogy vér fölött virág nőhessen, mert a porladó tetemek koszorú nélkül nem hamvathatnak. Az idézet Kossuth Lajos imájából való, amelyet a kápolnai csata előtt mondott el. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Az ima részlet nem véletlenül került műsorunk elejére, hiszen szó lesz majd az 1848-49-es szabadságharc katonalelkészeiről.
A tábori papságnak kötelessége volt jelen lenni az ütközetekbe és a csatákba, és lelkesíteni, természetesen fegyvertelenül lelkesíteni a katonákat.
Hallják majd elmékedni Bíró László katolikus tábori püspököt a családról.
Alapvetően az a fontos, hogy a házasságban fölvetődő problémákat menet közben oldjuk meg.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Fogadalomszerűen megerősödik bennem az a hivatás, hogy minden átkos háború ellen küzdjek, akár tetszik a katonáknak, akár nem.
A katolikus tábori lelkészek napját tartották június 21-én. Az eseményről beszámoltunk már korábbi adásunkban. Akkor említettük, hogy előadásokat is hallhattak a jelenlévők. Így például Zakar Péter professzorét, aki pillanatképek az 1848-49-es szabadságharc tábori lelkészetéről címmel tartott előadást. Annak első részét hallják, amelyet folytatunk majd következő műsorunkban.
András Csík, Kassai Egyházmegy, és egyébként szlovák nemzetiségű katolikus pap. Látjuk, hogy a kezében toll van, épp azt mutatja a kép, hogy az első mai szlovák nyelven megírt népszínművet írja. Egyébként a Szlovák Nemzeti Pártnak is nagy kedvence, hogy hát milyen az igazi szlovák. Na hát olyan volt az igazi szlovák, hogy ő bártfán volt plébános, és gyakorlatilag egész Sáros megye fellázadt a magyar kormány ellen, kivéve bártfát. Na, ennek az egyik tényezője épp ez a pap volt, akit megválasztott a Bártfai Nemzetőrség tábori papjának, és olyan aktívan prédikált a magyar kormány mellett, hogy bizony a szabadságharc leverése után elvitték Galíciába, és hadbíróság elé állították. A másik képen, hát ha van Génius Loci, könyves Tóth Mihály református, debreceni református lelkész látható. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a református egyház az biztos valami nagyon liberális intézmény volt az 1840-es években, hát nem. 1845-ig talán még konzervatívabb volt, mint a katolikus egyház bizonyos kérdésekben. Persze, akkor kezdődik egy fordulat, épp a képen látható könyves Tóth Mihály az, aki először elkezd egy kicsit szabadabb szellemben prédikálni. Ha valaki szembeáll a debreceni nagy templommal, akkor ugye ott a Kossuth szobor egyik mellékalakja, a könyves Tóth Mihály. Na hát hatalmas prédikációkat tartott a vásárokba, ő is a debreceni nemzetőrség tábori lelkésze volt, a nemzetőrök maguk választották a tisztjeiket, és gyakran tábori lelkészt is. Vörös toll, köztársasági meggyőződés, és tudjuk, hogy 1849-ben, amikor a kormány átköltözik Debrecenbe, akkor Petőfi jó barátja lesz, ugye Petőfi neki panaszkodik, hogy otthon az anyósa átvette a főparancsnokságot, tehát egy rendkívül lelkes és odadó, halálra ítélik a szabadságharc után, és bizony sokat ül börtönbe, mire ki tudják szabadítani. Ha valaki Debrecenben jár, ott a, hogy mondjam, kicsit a történelem iránt érdeklődő református kollégák emlegetik, hogy na melyik utat kövessük, a könyves Tóth Mihályét, vagy a Szoboszlai pap Istvánét. Ugye Szoboszlai pap István volt a püspök, aki szépen behódolt az osztrákoknak. Felírtam itt még egy komáromi plébános nevét, a Lipovnicki István nevét, aki egyébként 1868-tól majd nagyváradi latin szertartású katolikus püspök lesz. Most még csak komáromi plébános, de olyan lelkesen vesz részt Komárom védelmében, hogy annak ellenére, hogy a komáromi kapitulánsok amnestiát kaptak, őt bizony börtönbüntetésre ítérték. És ha már a bencésekről van szó, akkor itt áll Rónai Jácint neve is, az első olyan tudós papunk, aki egyébként az evolúció elméletét képviselte. Ő is számos lelkesítő beszédet tartott, úgyhogy aztán jobbnak tartotta, hogy elmeneküljön. Szóval ez egy nagyon színes kör a nemzetőrségben szolgálók, tudósok, politika iránt érdeklődő papok, olyanok, akik valamilyen módon a néphez szorosabban kapcsolódnak. Felírtam még egy nevet, egy egri egyházmegyés plébános nevét, aki a délvidéken szolgálta nemzetőrségbe, egy Sisvai Márton nevű plébánosról van szó, aki éppen Szent István napján tart Járeken egy tábori szentmisét, és nyilván Szent Istvánnal párhuzamot von az 1848-as eseményekkel, a hazához való hűség, egyáltalán a hazáért való harc szükségességéről prédikál. Egyszer csak odalép hozzá egy ilyen német származású tiszt, egy bizonyos Herzinger nevű tiszt, és azt mondja, hogy ne nagyon emlegesse itt a magyar királyt és Szent Istvánt, mert majd lelövöm, mondta így a papnak, mire is persze a Sisvai a magyar nemzetőrökhöz, az egri nemzetőrökhöz fordult segítségére, akik hát gyakorlatilag kiűzték a táborból ezt a Schwarzgelb katonát. Képen Schwendtner Mihály Buda Krisztina városi 1848-ban káplán, a dualizmus korában viszont már Pest belvárosi plébános látható, aki gyakorlatilag a katolikus egyházon belüli úgynevezett reformmozgalomnak a vezetője volt. Körülbelül 120 tábori lelkész teljesített szolgálatot a magyar hadseregbe, de legalább kétszeres túljelentkezés volt, és tulajdonképpen három nagy szociológiai csoportból származnak ezek a tábori papok. Egyrészt örököltük őket a császári királyi hadseregből, hiszen a Magyarországon állomásozó császári királyi hadsereg kétharmad része a magyar kormány mellé állt. Másrészt volt egy ilyen radikális réteg, akik nemzeti nyelvű szentmisét követeltek, azt követelték, hogy az egyházi öltözetüket csak a szentmisén kelljen viselni, általában magyaros ruhába jártak, beálltak a nemzetőrségbe, stb. Ide tartozik önben a Schwendtner is, és volt egy harmadik rész, ezek a menekültek voltak, mert bizony a délvidéki vagy az erdélyi polgárháború szörnyűségei elől, vagy akár az orosz hadsereg elől is nagyon sokan elmenekültek, és ők bizony beálltak a magyar hadseregbe. Ez egy családi egyházmegyés papa, Magyari Alajos, itt a képen a pecsétnyomója látható, látjuk, hogy a koronát levette a címerről, tehát ő is egy ilyen radikálisabb beállítottságú pap volt. Egyébként tehát a biblikus tudományoknak egy igen elismert képviselője, aki mondjuk a Magyarországon híressé vált ógörög nyelvi versenyeket is rendezte. Na ő is 1849. január végétől beállt az aradi ostromsereghez, és nagyon tapintatosan és nagyon bölcsen igazgatta ott a tábori lelkészek munkáját. Természetesen eltávolították a szemináriumból, később aztán az Arad megyei régészeti ásatások egyik vezéralakja lett, és 1867-től az Arad megyei honvédegylet tagja. Egy ismert kép, bizonyára sokan ismerik önök közül, Tan Mor vízfestménye a kápolnai csatáról 1849. február végéről. A kép közepén látható Mednyánszki Cézár tábori főlelkész, amint az olasz Zanini zászlóaljat rohamra lelkesíti. A roham meg is volt, csak sajnos a Dembinski meg béna volt, és nem összpontosította eléggé a hadseregét, ezért ezt a kétnapos csatát elvesztettük. Magát, ezt a tábori főlelkészt is fogságba ejtette az osztrák Schönhals ezred egyik katonája, de a Mednyánszkinek ugye volt annyi lélek jelenlét, hogy felmutatott egy ezüst keresztet, amilyen tömör ezüstből készült, és ugye hát amikor szegény osztrák katona keresztet vetett, akkor fejbe csapta és elmenekült, hát ne szépítsük. Tehát a tábori papságnak kötelessége volt jelen lenni az ütközetekbe és a csatákba, és lelkesíteni, természetesen fegyvertelenül lelkesíteni a katonákat. Mert nyilván el kellett látni a plébániai funkciókat is, a magyar hadseregben azért inkább hadosztály szinten alkalmaztak tábori papokat. Volt a zászlóaljaknál is, de a hadosztály az gyakoribb volt. A képen egyébként a Tarnovi körkép egy része látható Andrássy Pán Rafael ferences szerzetessel, amit egy sebesültet ápol, minthogy mindaddig, ameddig nem vezették be az orvosi szolgálatot a császári királyi hadseregbe, addig a tábori lelkészek feladata volt a katonák egészségügyi gondozása is. Na most 1848-ban már voltak katonaorvosok a hadseregbe, de a tábori lelkészekre továbbra is úgy tekintettek, mint a legénység egészségügyi ápolásának, tehát nem csak lelki, de mondjuk fiziológiai, fizikai szempontból is ápolásának egyik hát fontos felelősére. A felekezetekről talán még annyit elmondhatok, hogy 1848-49-ben, különösen 1849-ben nagyjából az ország felekezeti arányainak megfelelően szolgáltak tábori lelkészek a magyar hadseregbe. Tehát ez azt jelenti, hogy a katolikusok mellett sok református, evangélikus és ortodox lelkész is, sőt Komáromban Klapka György egy izraelita tábori rabbit is kinevezett.
Zakar Péter professzor előadását hallották, amelyet a katolikus tábori lelkészek napján június 21-én mondott el a jelenlévőknek. Folytatjuk majd az előadást, annak második részét következő héten. Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatjuk, amelyet ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallanak.
Amire elejezkedtünk, késő este lett. Megmutatták a szobámat, az egyik könyvtárszobát. A református vezető lelkésszel lakom együtt. Igen, megszerettem ezt a Laci, derék magyar ember. Az egyik társunk a mellettünk levő szobában kapott helyet. Éppen a szobánkban levő festmény nézegetem, és hívom fel Laci figyelmét a képre, amikor bejön a főnök, és néhány percig hallgatja, hogy mit mondok a képről. Éppen azon tanakodnak, hogy kifesthette, amikor ő azzal a marha nagy kincstári aranyeszével azt mondja, hiszen ott van, Pinkszben készült. A Pinksz itt latin szó rövidítése annyit jelent, hogy festette, tehát a mű alkotójára és nem a keletkezési helyére utal. Igen, műveltek lehetnek a tulajdonosok. Az egyik könyvszekrény német, a másik francia, a harmadik lengyel, a negyedik latin és orosz művekkel van tele. Ízléses bútorok, festmények, szobrok, az egész kastély van. Senki sem tud hol létükről. Szegény emberek elmenekültek, illetve elhajtották őket. De lehet, ahogy azt az itt maradt cselédség elmondta, hogy egész közel vannak. Igyekeztem minden módon kiszedni belőlük valami konkrét adatot, de ez nem sikerült. Azt akartam ugyanis látva ezt a rengeteg műkincset, illetve annak romjait tudni, hogy a helyiek mentsék el ezeket valami végleges helyre. Hiszen itt csak az ebek 30-adjára kerülnek. De mindenki annyira el van foglalva magával a helybeliek közül, hogy már nincs energiájuk ilyenre. Ezt meg is értem, mert ahova váratlanul ennyi katona érkezik, az elmúlt hónapok hatása emléke után nem tudhatja, hogy a legjobb barát állarcában nem ellenség jön-e. Amikor minden kísérletem csődöt mondott, ott hagytam mindenkit, már lehetett, hogy délután 5 óra, és leszaladtam a dombos parton a Pilicához. Nem érdekelt most a háború. A nehézségek, az őrzavar, a bizonytalanság. Újra cserkész lettem, és az egykori lengyel nagytábor emléke rohant meg. Visszaidéztem, mennyit fürödtem a táborunk mellett elfolyó, kellemes vízű és puha füvenyű Pilicában. Ahogy szaladtam, észre sem vettem a drótakadályt. Gondtalanul átugrottam, csak amikor már nem tudtam végképpen megállni, elvágódtam akarattal, mert repülés közben észrevettem egy táblát. Vajon mi lehet ráírva? Feltápászkodva már sejtettem a szörnyű szót. Akna. Ez volt a táblán. Németül persze. Na ezt aztán mégsem. Nem akarok sváb aknától meghalni lengyel földön. Már másodszor vágolom el néhány centire egy ilyen kedves aknától, egyszer Maloritában, és most pedig itt. Óvatosan visszakúsztam, és a kerítést megkerülve, az egész kastély körül volt rakva ugyanis aknával, mentem a vízhez. Jaj, Alfonsz, már megint elérzékenyedtél, amikor érezted a lágy vizet és a bársonyos füvenyt. Igen, minden, ami a fiúk között töltött pedagógus létemre emlékeztet, rögtön kiváltja bennem a vágyat, hogy egész életemben nevelő maradjak, és ott gyűjtsek szebbnél szebb élményeket magamnak és másoknak is. És mind jobban szinte fogadalomszerűen megerősödik bennem az a hivatás, hogy minden átkos háború ellen küzdjek, akár tetszik a katonáknak, akár nem. Annyi terv születik az agyamban a háború utánra ezzel kapcsolatban. Csak arra torpanok meg, mikor józanul utána gondolok, még sohasem folytatódott az élet úgy, ahogy a háború előtt abba hagyták. Biztos, hogy ez most is így lesz. De hogyan? Ez izgat, és ilyenkor az optimizmustól a legelkeseredettebb pessimizmusig minden érzés végigborzolódik bennem.
Bíró László katolikus tábori püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensét többször hallották már adásunkban elmélkedni a családról. Felhívom figyelmüket arra, hogy két hetente szombaton délelőtt itt a Mária Rádióban hallatják a püspök úrral készített beszélgetést a család fontosságáról. Ebből idézünk most.
Alapvetően az a fontos, hogy a házasságban fölvetődő problémákat menet közben oldjuk meg.
Ez a ház, a jelképes ház alapja?
Pontosan. Itt van tulajdonképpen a házasságban fölkészítésnek a felelőssége, meg fölkészülésnek a felelőssége. Tehát egyre inkább elfogy a minta a fiataljaink körül. Egyáltalán nem is mernek már lassan házasodni, mert annyi rossz házasságot látnak maguk körül, hogy azt mondják, nekem úgyse fog sikerülni. Fontos az, hogy elinduljanak az emberek a házasság fele. Tehát akarjanak megházasodni. Egyre többször találkozik az ember olyan fiatallal, aki nem is mer gondolni arra, hogy megházasodjon, vagy egyszerűen visszautasítani akarja az életet. Annyiféle nyomorúságot lát az ember.
Milyen indokokat hallasz, atya?
Sajnos még az indokot se tudja megfogalmazni. Valami értelmetlen szorongás.
A kötődéstől félhetnek?
Az egy külön számú kötődés, mikor ki se alakul egy emberben a kötődni tudás. Ezzel is találkozik az ember. Azzal, hogy fölrúgtuk a keresztény kultúránkat, azzal, hogy elfelejtjük Jézusnak a szavát, nagyobb szerzete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ezzel a te központú gondolkodást föladtuk, tényleg van egy csomó embernél az önközpontúság, az én központúság, amivel nem lehet megházasodni.
Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással majd. Akik dolgoznak, azoknak jó munkát, a szabadságon lévőknek nagyon jó pihenést kívánok. Mai adásunkat Kossuth Lajos imájának egy részletével kezdtük, azzal zárjuk. Isten, hallgasd meg ezután, s áldjad hadainknak bömbölő szózatát, melyben vitéz népeknek karja és lelke mennydörög, széjjel tépi az önkénynek bilincseket osztó vaskarjait. Mint szabad ember térdelek az új temetőn, véreim roncsolt tetemein, így áldozatok után szent élet földed, ha bűnös volt is, Istenem, e föld és sírhalmok fölött rabnépnek élni nem szabad. Atyám, atyáinknak nagyatja, milliók felett hatalmas úr, ég és föld, s tengerek mindenható nagyistene, e csontokból dicsőség nőtt ki, mely nemzetem homlokán ragyog. A porokat szenteld meg a te kegyelmeddel, hogy a szent ügyért elhullott testvérbajnokok szentül nyugodjanak hambaikban. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.